aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az első Zsoltár első versét énekeljük fennállva, aki nem jár hitlenek tanácsán. Hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, ahogyan ezt a Máté evangéliumában olvassuk a következőképpen. Így szólt Jézus a tanítványokhoz, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329.2-t énekeljük.
Hallgassuk meg az élő Isten igét, ahogy szól hozzánk a Királyok első könyvéből, az első könyv első részének második verséből, a következőképpen. Légy erős, tartsd meg, amit Isten az Úr rád bízott, járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. Akkor beteljesíti az Úr a nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta, ha vigyáznak fiaid útjukra, és álhatatosan előttem járnak, teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Foglaljuk el a helyünket. Nagyon ritka alkalom sajnos, itt a mi templomunkban viszont hál' Istennek elég gyakori, hogy nem csak egy keresztelős család van, hanem most jelenleg jó sok van itt, és összesen 7 kisgyermeket fogunk megkeresztelni, akik között van 3 nagyobb vacska is, amiért nagyon hálásak vagyunk Istennek. Az itt felolvasott ige szakaszban, a Királyok könyvében, ebben a kicsi szakaszában egy olyan búcsú beszéd hangzik el Dávid király ajkáról Salamon felé, amiben összefoglalja az öreg Dávid, hogy mi az, amit úgymond, mint István király tette nekünk annak idején, ugye Imre hercegnek. Tehát összefoglalja azokat az intelmeket, amiket Salamonnak komolyan kell vennie ahhoz, hogy az életére azok az áldások szálljanak, amik Dávidra is rászálltak. És az első, amit itt mond, hogy tartsd meg, amit rád bízott az Úr, és járj az Úr útjain. Annak idején az Ószövetségben a zsidó emberek, mikor olvasták a törvényt, olvasták a Tórát, a micvát, akkor ők úgy tekintettek erre a törvényre, hogy ez nem valami rossz. Ma sajnos, hogyha meghalljuk azt a szót, hogy parancsolat, vagy az Úr döntése, vagy ilyenek, akkor legtöbbször ilyen negatív képzetek támadnak az emberekben. Hogy ez valami olyan dolog, amitől félni kell, amitől távol kell magunkat tartani, nem is annyira fontos, ez inkább felejtsük el, mert ez túl komoly dolog. Nem divat ma parancsolatok szerint élni, parancsok szerint élni, főleg nem Isten parancsa szerint élni. De ez azért van, mert nem értjük, hogy az Ószövetségben ez az ige, ami itt elhangzott Dávid ajkáról, ez mit takar, mit jelent. Hogyan tekintett az Ószövetségi ember, amikor erre az igére, amikor elolvasta? Számára a parancsolat az nem valami ilyen tételes parancsolatok megtartását jelentette, hogy ezt ne csináld, ezt nem szabad, amit mi sokszor érzünk benne, hogy csak tiltásokról szól. Nem ilyen tételes tiltásoknak tartotta az Ószövetségi ember, hanem egy lehetőségnek. Lehetőségnek, olyan útjelző táblának, ami nem másról szól, mint hogy szeret Isten. És nem akarja, hogy az életnek az útvesztőiben olyan utakra menjünk, ahova nem kell. Ezért szólt az, hogy ne legyen neked idegen Istened. Ne menj arra, mert ott nem lesz boldogulásod. Ugye? Ne törj házasságot, ne paráználkodj, ugye? Ne hazudj. Ne lopj. Egy csomó minden olyan dolog útjelzőként szolgál a parancsolatokban, a micvában is és a Tórában is, amik tulajdonképpen nem mások, mint az Isten szeretetének a jelei az ember felé. Hát az ószövetségi ember, és így gondolom, hogy az újszövetségi református ember is, amikor a törvényt olvassa, akkor ezt kell, hogy lássa, hogy az Isten szeretetének a megnyilvánulása felénk. És azt írja igénk, hogy vegyük nagyon komolyan, hogy tartsuk meg. Tartsd meg, amit Isten az Úr rád bízott, járj az ő útjain, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. És hogyha az ember ezt teszi, ha odafigyel tényleg Isten szavára, akkor kinyílik az élete. Akkor nem egy szűk, beszűkült életet fog élni, nem egy beszűkült világban fog gondolkodni, hanem kinyílik számára a menny. És ami eddig ideig való volt, és földi volt, és ettől eddig voltam, éltem mondjuk a földön, ugye látjuk, hogy elmegyünk a temetőkben, akkor kinyílik a távlat, kinyílik a menny, és Isten szeretetében egy örökké tartó boldogság lesz bennünket körül. Egy örökké tartó szeretet. És ami fantasztikus, ami az ószövetségi emberek számára még elképzelhetetlen volt, hogy ez a mennyei szeretet, az Istennek a kézzel írt parancsolata, az Jézus Krisztus által a szívünkbe írt parancsolattá válhat, hogyha kinyitjuk felé a szívünket. Egy keresztelő alkalmával elhangzik egy fogadalom, hogy úgy nevelem és neveltetem, hogyha majd felnő, akkor majd tudjon dönteni emellett, a szeretet mellett, emellett az Isten mellett. Ez óriási felelősség. Óriási felelősség és óriási kiváltság. Úgy tanítani, úgy nevelni azt a gyermeket, hogy az Isten szeretete megszülethessen a szívébe. Hogy rádöbbenjen arra, hogy igen, Jézus értem is eljött. És olyan fantasztikus dolog most, hogy vannak nagyobb gyermekek is, akik rendszeresen járnak ide a templomba, Isten házába, a gyerekisten tiszteletre, és ők maguk döntötték itt el, hárman, hogy ők szeretnének Jézus Krisztusnak ilyen értelemben református követői lenni. És ez nagyon lényeges. És majd ezek a kicsi gyermekek, amikor felnőnek, olyan jó lenne, hogyha ők is rendszeresen járnának gyerekisten tiszteletre, járnának az Isten házába, megtanulnák Isten parancsolatait, észrevennék, hogy Isten döntései azok jók, még akkor is, hogyha sokszor esetleg a szívünk ellene van, mert nem szeretnénk a magunk dolgai miatt. De hogyha az ember komolyan veszi Isten szavát, akkor meg fogja tapasztalni a szeretetét. És sokszor egy szülőnek, amikor neveli a gyermekét, azt is nagyon komolyan kell vennie, hogy bizony nem csak az Úristen parancsol és dönt, hanem bizony mi szülők is döntünk, és bizony parancsolunk a gyereknek. Igaz, amikor ráparancsolunk, hogy te pedig fogsz járni szolfézsra. És akkor a gyerek mondja, hogy hát jó, akkor megyek. Ugye? Ismerős. Vagy járjál hittanra. Mert reformátusnak vagy keresztelve, és mi megígértük, hogy te ide fogsz járni. És hogy mondjak egy személyes példát, annak idején, amikor én második osztályos voltam, akkor az történt, hogy ide jártam a Nádasdiba, akkor még Szent István térinek hívták, vagy István téri általános iskolának. És bejöttek a rádió gyermekkórusától egy felmérést csinálni az osztályban, hogy kinek van jó hangja. És hát többek között engem is kiválasztottak, és beírták az üzenőmbe, hogy szeretnék, hogyha én járnék ebbe a kórusba. És hát nekem nem volt nagyon kedvem, meg nem is tudtam, hogy ez mi, meg is ijedtem tőle, meg is féltem tőle, és azt mondtam anyának, hogy hát anya, nem szeretnék járni. Anya megmondta, hát ha nem akarsz járni, akkor nem kell. Ezt csak azért mesélem el, mert én ezt nagyon megbántam, hogy akkor ezt mondtam. És anyukám egy kicsit karakánabb lett volna, és rám parancsolt volna, akkor most tudnék például kottát olvasni rendesen, és nem pedig úgy buktatnák, vagy bugdácsolnák a hangok között. Tehát nagyon sok múlik egy határozottságon, egy szülői határozottságon, hogy mit engedjek, és mit vegyek vissza. És azt gondolom, hogy nagyon nagy butaság az, amikor azt gondoljuk, hogy hát a gyerek majd eldönti. A gyermeket mindig is tápolni kell, tanácsolni kell, és a mi tanácsainktól nagyon sok függ az életében. És kívánom a testvéreknek, akár kicsinek, akár nagyok, ugye itt vannak már kicsi testvéreink is, akik fel tudják ezt fogni. Tehát, hogy nagyon komolyan kell venni, hogyha megtartom Istennek a szavát, ha odafigyelek a szavára, ha komolyan veszem, akkor az én életemben is megtörténhet az, a hatalmas csoda, hogy Isten szeretete engem át tud járni, és akkor fogom tudni jó útra tanítani a gyerekeimet. Akkor fogom tudni Isten ösvényére vezetni a gyerekeimet. És ezért nagyon fontos az az eskü, amit itt majd tesznek mindjárt a testvérek, mert ezen tulajdonképpen egy ígéret hangzik el, és ezt az ígéretet betölteni csak Isten szeretetével, csak Jézussal lehet. Én kívánom a testvéreknek, hogy hitből tudják mondani ezt az esküszöveget, és legyen elejük annak a betöltéséhez. És bizony, mikor majd a gyerek hozza haza a hittanos jelentkezési lapot, akár oviba, akár az isibe, akkor tudjuk kitölteni azt jó szívvel és lélekkel, és beiratni oda a gyereket. Mert ez van olyan fontos, mint a szolfés, van olyan fontos, mint az éneklés, van olyan fontos, mint a karate, sőt szerintem a legfontosabb dolog. Mert az, hogy a gyerekeinknek a lelke milyen, hogy mi van a szívükben, hogy milyen emberek lesznek, és hogy majd ugye ők fognak egyszer bennünket vezetni, mint országot is, vagy népet is, ezen nagyon sok múlik. Adja mindenható Isten, hogy olyan gyermekeink legyenek, és úgy nevelhessük őket, hogy az Isten törvénye legyen az ő mércéjük minden körülmények között. Amen. Most pedig akkor a keresztelő családokat kérjük, hogy jöjjenek.
Most pedig, hogy mindez így is lehessen, megkérdezem a szülőket, keresztülőket először is arról, hogy akarják-e, hogy ezek a kicsi gyermekek a keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe, református keresztény anyaszent egyházunkba befogadtassanak. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik ezeket a gyermekeket, hogy majd egykor ők maguk tesznek fogadalmat az ő hitükről Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És pedig meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezekért a gyermekekért. Köszönjük, hogy a templomban ennyien ott lehetnek. Köszönjük a családok szándékát, és hagy kérjünk arra, hogy úgy a szülők, keresztülők és mindenki, aki felelős ezekért a gyermekekért, tekintse megajándékozottnak magát, mint aki nagy-nagy lehetőséget kapott és nagy felelősséget. Hagy könyörögjünk a te szent lelked munkájáért, amelyik munkálkodjon nyilvánvalóan és titkosan is ezeknek a családoknak az életében. Hagy könyörögjünk a gyermekekért, hogy növekedhessenek, kibontakozhasson az életük hitben, reménységben, szeretetben, te kegyelmed ismeretében. Így légy itt most közöttünk szent lelkeddel, ígéreted szerint, és pecsételd el őket magadnak. Amen. Most kérném először a pici babákat, tessenek ide kijönni. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket. És a 236. dicséretünkkel folytatjuk az Isten tiszteletünket. Mindenek meghallják és jól megtanulják. Jó, lendületesen énekeljük el. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, az első királyok 2:13-25-ig terjedő szakaszban.
Adonija, Haggit fia egyszer megjelent Betsabénál, Salamon anyjánál, aki megkérdezte, békés szándékkal jössz-e? Ő így felelt, békés szándékkal. Majd ezt mondta, beszédem volna veled. Ő így felelt, beszélj. Adonija ezt mondta, te is tudod, hogy enyém volt a királyság, és már egész Izrael engem tekintett királyának. De aztán úgy fordult a dolog, hogy a testvéremé lett a királyság, mert neki adta az Úr. Most én egy kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el. Betsabé így válaszolt, beszélj. Arra ő ezt mondta, kérlek, mondd meg Salamon királynak, téged biztosan nem utasít el, hogy adja nekem feleségül a sunémi Abisságot. Betsabé azt felelte, jó, majd beszélek érdekedben a királlyal. El is ment Betsabé Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele Adonija érdekében. A király elébe ment, meghajolt előtte, majd trónjára ült, és széket tétetett az anyakirálynőnek, aki jobbjára ült. Akkor Betsabé ezt mondta, egy kis kéréssel fordulok hozzád, ne utasítsd el. A király így felelt neki, kérj anyám, nem foglak elutasítani. Erre ő ezt mondta, hadd kapja meg feleségül testvéred, Adonija, a sunémi Abisságot. Salamon király így válaszolt anyjának. Miért csak a sunémi Abisságot kéred Adonijának? Kérd neki mindjárt a királyságot is, hiszen a bátyám ő. Legyen csak az övé, meg Ebjátár papé, és Joábé, Ceruja fiáé. Akkor megesküdött Salamon király az Úrra, és ezt mondta, úgy segítsen engem az Isten most és ezután is, hogy életébe kerül Adonijának ez a dolog. Most azért az élő Úrra mondom, aki engem idehelyezett, és apámnak, Dávidnak a trónjára ültetett, és aki ígérete szerint uralkodóházat alapított nekem, hogy meg kell halnia Adonijának még ma. Elküldte azért Salamon király Benáját, Jojáda fiát, aki leterítette őt, úgyhogy meghalt.
Isten tegye áldottá az ő igéjé szívünkbe fogadását, hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, bizony ez az ige éppen valami olyan árnyoldalát mutatja fel az emberi életnek, létnek, amelyiket nem szeretünk se szemlélni, főként nem levonni tanúságait, elfogadni, magunkra alkalmazni. Segíts bennünket ebben, hogy a nem szeretem üzeneteket is el tudjuk fogadni. Hadd könyörögjünk a te szent lelkedért, az ő munkájáért, hadd könyörögjünk a mai Isten tiszteletért, azokért is, akik távol vannak, azokért is, akik itt vannak, azokért is, hogy megszomorodtak, és azokért is, akik örvendeznek. Áld meg bennünket, mindnyájunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket. Gyertek csak. Na. Sos. Egy jó nagy áldás békességet kérek. Áldás békesség. A következő jelentés a Geek Frontról fog érkezni. Ugye talán akik járkálnak itt a lépcsőn, tudják, hogy rengeteg a kis gyík, elszaporodtak szépen ügyesen a gyíkok, amit az ember örömmel néz. Most rájöttem tegnap, hogy két gyík lakik a parókián. Ez egy nagy dilemma, mert egyrészt szép ügyesen elbújtak a konyhaszekrények mögött, másrészt pedig elég nehezen közlekednek ezen a csúszós kövön, úgyhogy nem lehet ez olyan jó nekik. Aztán rájöttem, hogy ez nem baj, ha így van, mert szerintem van mit enniük. Tehát, úgyhogy szépen ott a szekrények mögött összeszedegetnek ezt, azt, amazt. Végül is jó, ha van egy-két gyík a házban, nem? De aztán arra gondoltam, hogy tulajdonképpen most mit csináljak mégis? Hát valaki jön, belelép meg, szóval szörnyű. Baj történhet, mert rálépek a gyíkra, hogy akkor megfogom őket, csapdába csalom, és akkor tartom őket egy ilyen üvegbe. Hát jön ott, miért jöttek be a lakásba? Miért a hideg? Hát világos. Jó, meleg lakásba besít. Most az összes gyík bejönne, elég érdekes lenne, de hát gondolkodtam ezen, hogy most kezdjek el ilyen teráriumot csinálni, és akkor megmentek két gyíkot, szépen ott etetem, és tavasszal majd kiengedem őket, és mindenki boldog lesz, a lelkismeretem nyugodt, hogy milyen jó vagyok. Te mit csinálnál a helyemben? Etetgetnéd őket télen, ugye? Be az üvegbe berakva. Még tovább gondoltam a dolgot, és eszembe jutott az elmúlt 20-30 esztendő. Azt mondtam, hogy 1980-valány környékén, hogy az se baj, ha éhezünk és fázunk, zsíros kenyeret eszünk, csak szabadok legyünk. Ez a helyzet, a gyíkokat szabadon kell engedni. Melyik a pontosabb? Akváriumba élni, kapunk időnként legyet is. Ilyen-olyan falatot, de abban a kicsi térbe élünk szépen. Vagy pedig kimegyünk, hát hideg is van, fúj a szél is, néha meleg is van, de ott van a nagy szabadság. Melyiket választanád? Másodikat? Hát én nagyon remélem, hogy így van, mert úgy tűnik, hogy van, aki ezt választja, van, aki ezt választja. Én nem az akváriumban akarok élni, biztos, te sem, és remélem, hogy egyikőtök se. Nem akarunk gyíkok lenni. Ugye? Emberek akarunk lenni, azoknak meg szabadunk kell élni. Köszönöm szépen, áldás békesség. A 169. dicséretel énekeljük, Úristen téged szívünkből dicsérünk. Menjetek csak bátran, jó van. Istennek igéjét olvasom a felolvasott részből, Királyok első könyve második részében, a 23. verset, Akkor megesküdött Salamon király az Úrra, és ezt mondta, úgy segítsen engem az Isten most, és ezután is, hogy az életébe kerül Adóniának ez a dolog. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a kalauz szerint a királyok könyvét kezdtük olvasni, ami nem mindig könnyű olvasmány. Ha puszta történelem könyvként olvassuk, mert azt is lehet tenni, akkor is nagyon tanulságos. Lám, hogyan is működik egy-egy ilyen királyság, ugyanúgy folynak benne trónviszályok, cselszövések, ön igazi keleti történetek és leszámolások, titkos szövetségek, szóval mindenfajta ilyen politikum megjelenik benne, de ugyanakkor azt hiszem, hogy jogos az elvárásunk, hogy ennél több legyen benne. Hát azért iratott meg a mi számunkra, és azért lett szentírás. Valamiképpen mélyebbre kell ásni, és ez bizony nem olyan egyszerű. Tehát azt gondoltam, hogy egy picit ennek a történetnek a kapcsán egy ilyen megközelítési lehetőséget is szeretnék elmondani, mert az Isten népe tanúságára iratott meg a szentírás. Mondhatni, hogy olvassuk egy kicsit teológusként. Hát pont egy ilyen jó kemény történet került mindjárt az elején elénkbe. Mi is történt? Tehát az történt, hogy Salamon ellen, aki az Úr felkentje. Isten így döntött. Nem volt ez kérdés senki számára, nem nyíltan, hanem ügyes diplomáciával az testvére, ez az Adónia, ez a testvére volt Salamonnak, Dávid fia volt ő is, csak más anyától, akinek már korábban is volt egy kísérlete, mondhatnánk így, hogy átvegye a trónt, akkor megkegyelmezett neki. Salamon most egy másik irányból kezdi el a munkát, úgy próbálkozik, hogy valahogyan belevonni Salamon anyját, és kitalálta, hogy ezt a bizonyos Abiságot, aki az öreg Dávidnak a utolsó felesége volt már, még egy fiatal asszony, ezt meg kéne szerezni, el kéne venni feleségül, és abban a pillanatban ugye legitimálódik a nép szemében, hiszen Dávid királynak, a nagy Dávidnak a feleségét veszi el. És jogos a trónkövetelés. Hát miért ne kérdezhetnénk, hogy miért ne Adónia, miért éppen Salamon? Már itt van egy ilyen dilemma, és azt kell itt világosan látnunk, hogy az Isten kiválasztása az nem úgy működik, ahogyan mi gondolkodunk. Nem Salamon miatt, hogy ez egy jobb lett volna ez a Salamon, ez egy rendesebb fiú lett volna, mint mondjuk Adónia, vagy tehetségesebb, valószínű, hogy az is jó képességű ember volt, azért lett Salamon Izrael királya, mert az Isten így döntött, és innentől kezdve minden más érdektelen ebben a kérdésben. És ezért kell megérteni azt is, hogy itt többről van szó, mint egy helyi csetepatéról. Itt valami másról van szó, az Isten gondolatával akar szembe menni a nagy trónkövetelő, megjelenik az Isten népe életében újra és újra, megjelenik az Isten egyházában mindenfajta módon. Ha nem nyíltan megy, akkor megy másképp. Akkor megnyerünk magunknak embereket. Akkor megnyerünk magunknak kulcs embereket, és azokon keresztül próbáljuk elérni a célunkat. Erről szól sok-sok évtized egyház története. Tehát így lehetne ezt közvetíteni, hogy újabb fondorlatos támadás az Isten uralma, az Isten királysága ellen. Nem érik-e naponta ilyen támadások? A saját életünkben, ahol az Istennek kéne uralkodni, naponta érnek bennünket ilyen fondorlatos támadások. Sokszor gyönyörű szépen becsomagolva a szeretetnek a csomagjában, vagy az okosságnak a csomagjában. És nagyon érdekes, ha megfigyeljük ezt, hogy milyen finom ez a metódus, oda megy Bécsábéhoz, egy kis kéréssel fordulok hozzád, majd így adja tovább Bécsábé, ne utasítsd el. De valamit, ami az egészet érinti, de úgy állítani be, hogy ez egy csekélyke kérés. De emlékszünk rá, talán most nem tudom szó szerint idézni a Arany János versét, amikor ugye oda megy a két diákhoz az ostromnál, a törököknél, ugye csak annyi, hogy hát egy kicsit ott bólincsatok szinte, és minden rendben van. Úgy állítom, hogy ez semmi, hát mi ez a kis meghajlás, vagy amikor a császár kultusznál az egyházatját egyébként ugye elevenen megégetik, ha nem hajlik meg a császár előtt, és mondja neki a tiszt, aki vezeti ezt az egységet, hogy mi ez a bólintás. Tehát higgyél, amit akarsz. Egy kicsi kérés, amelyik az egészet érinti, és azt mondja, nem is lehet ezt visszautasítani, hát nem lesz ilyen kis tűrű. Tehát gondolkodjunk tovább, ugye, Salamon nagyon jól sejti, tudja, hogy a dolgok nem csak úgy előjönnek egyik piatra, a másikra, és ez nagyon fontos, ezért kell a teljes szentírást olvasni, a történeteket is olvasni. A dolgok nem csak úgy ott vannak, hirtelen a baj, hogy nincsenek előzmény nélkül a dolgok, hanem folyamatok vannak, ami életünkben is. Folyamatok vannak, és a bölcs ember, a bölcsesség az az igazán, hogy észreveszem a folyamatokat. Hogy itt valami már folyik, történik, iránya van, még akkor is, ha nem látszik. Nagyon nehéz sokszor tetten érni, és mégis meghatározóvá lesznek. Hát ez egy gondolkodásmód, ami nem pontszerűen gondolkodik, hogy ma ez történt, holnap amaz történt, holnap után meg ki tudja, hogy mi történik. Vannak persze váratlan történések, de az életünkben folyamatok vannak, amiket, hogyha elhanyagolunk, ha nem figyelünk oda, akkor egyszer csak mire a felszínre tör, akkor már vulkán, akkor már árvíz. Tehát üdvös dolog ez, hogyha oda tudunk figyelni időben ezekre a dolgokra. És hát ugye ez is hozzá tartozik, hogy a Salamon nyilván a mama kedvence volt, ugye ezt tudjuk jól, Bécsábéjé, tehát kitalálja ezt Adóniát, az anyjának nem fog ellent mondani. És azért itt kiderül az, hogy Salamon valóban okos ember, valóban tud valamit azért mégis. Mert hát igen veszélyes dolog, ha nem tudunk nemet mondani. Üdvös dolog időben nemet mondani. Tömegével tudnánk ilyen történeteket, azt hiszem, saját életünkben, amikor elmulasztottunk időben nemet mondani. És Salamon nagyon jól látja, hogy itt most az egészről van szó, az egész királyságról, hogy ez nem játék. És hányszor nem vesszük észre, pedig van egy jellegzetessége ennek az egész hát kívánságnak, de ez nem az Isten akarata egyszerűen, ez nem Isten szerinti kérés. Miből lehet ezt felismerni? Hát abból lehet felismerni, hogy így jön, hogy Adóniá, Bécsámé, és így érkezik meg Salamonhoz. Tesz egy tört, tesz egy kanyart, hogy így mondjam. Van benne egy csavar. Oda megy az anyakirálynéhoz, hiszen az anyai kérés szent, hiszen ha odaáll Salamonhoz, akkor majd beletörődik ebbe a hordulatba, és hát nyilván az anyját nagyon szerette Salamon, tehát mindent bevett ez az Adónia, és aztán mi történik? Az történik, hogy közben egy gonosz szándékkal jön, így lesz a szeretett édesanya a gonosz eszközévé. Figyeljük csak meg. Így lesz Bécsábé Adónia gonosz szándékának az eszköze. És egy nagyon nehéz kérdést kell itt bizony fölvetni, Mert az a kérdés, hogy kinek a küldötte vagyok. Nem is az a kérdés elsősorban, hogy mit kérek, vagy mit nem, hanem hogy ki küld, kit képviselek. Gyakran a gyermekeim előtt, a szeretteim előtt. Kinek a küldöttje vagyok? Hány ügybe avatkozom be úgy, hogy nem tisztáztuk, hogy kinek a küldötte vagyok, kinek az eszköze vagyok ebben a történetben. Hát Adónia és Dávid fia, Salamon is, mindenki szeret mindenkit, de mi a baj, kérdezhetnénk. És azt hiszem, hogy világos dolog, hogy az Isten útján ugyanúgy, mint a mértamban, ugye két pont közt a egyenes a legrövidebb út, ének is mondja, de Krisztus kézen fogsz vezet világos utakon. Újra nyomatékosítani tehát azt, hogy az alapvető kérdés, hogy kit képviselek, ki küldött azokhoz, akiket szeretek. És csak utána jön az, hogy tulajdonképpen mit is akarok, mit is szeretnék. Azt hiszem, hogy érezzük, hogy ez egy lépéssel visszább, vagy előrébb, vagy feljebb van, hogy ezt először tisztázni. Ez az a plusz a mi gondolkodásunkban, ami ad keresztény bölcsességet, ad felülről való bölcsességet, mert lehet nagyon szeretni, nagyon akarni célokat elérni, más embereket erre-arra rávenni, de ha tisztáztam, hogy kiküld, tulajdonképpen a lelkületet tisztáztam, mi az, ami engem áthat, akkor tudok egyenesen menni és beszélni. És hát mi történik? Egy roppant fontos kis epizód jön erre. Ez sem nagyon szimpatikus elsőre, mert Salamon, aki azt mondja, hogy teljesítem a kívánságot. Ja, nagy királyi gőggel és nagy magabiztosság az ugyan mit kérhetnél, amit nem tudok teljesíteni, fölényeskedve, ugye, nagy vonalúság látszatával, milyen veszedelmes ez, egyből kivágni, hogy persze, azt mondja, amit akarsz. Aztán egy pillanat alatt kiderül, hogy hát bizony csapdába került, nem éppen királyhoz méltó már is visszavonni a szavát, de hát itt megint mélyebbre kell ásnunk. Mégsem arról van szó, hogy olyan könnyen túlteszi magát Salamon, hanem arról van szó, hogy rádöbbent arra, hogy nem beszélhetek akármit. Akármilyen okos vagyok, meg nagy magas pozíció vagyok, akármit nem beszélhetek. Rádöbben a szavainak a súlyára, és az adott szó súlyára, ismerünk az Új Szövetségben egy másik királyt, aki hasonlóan azt mondta, hogy kérje, amit akarsz, és de mit mondott ennek is Jámbor Salomé ottan, azt mondta, hogy vágd le keresztelő János fejét. Ugye a kedves mama a háttérből persze irányította, és megszomorodott a király, és nem tudta visszavonni a szavát. És ugye végrehajtotta azt, amit egyébként nem akart volna végrehajtani. Tehát lehet ezt mondani, hogy a végszót mégis meg tudta változtatni Salamon. És ez nem a tragikus végkifejlet történt ezek után. Képes volt erre. Még az anyjának adott ígéretet is megváltoztatta, mert nem az adott szó a végső, hanem az Istené. És nyilván jól értjük, hogy nem az adott szavunkat negligáljuk, és azt mondjuk, akkor nem számít. Nem az ellen beszélünk, hanem az ostoba, kártékony makacságról, amikor nem tudom visszavonni azt, amiről nyilván valóan tudom, hogy rossz, eltoltam, nem kellett volna mondani, nem kell csinálni. De presztízsből, bármilyen megkeményedettségből, ugye nem teszem ezt. Mennyi tragédia származik ebből, mert nem engedjük át a döntő, a végső szót, nem akarjuk átengedni az Istennek. Nem egyszer találkozom ezzel, néha szoktam ezt mondani, hogy az életrajzok, ahogy előkerülnek egy-egy temetés, és akkor ez miért nincs ott, mert érzi az ember, hogy van egy luk, hát mert 30 éve nem beszélünk, fogalma nincs már, hogy miért, de 30 éve nem tudja visszavonni, nem tudja azt mondani, hogy ez ostobaság volt, felejtsük el, és az Isten kegyelme az, hogy nem kell ragaszkodni rossz döntésekre szabad megállni, végig gondolni a dolgainkat, és visszafordulni. De az ékozló fiú jut az eszembe, hogy vannak bizony másfajta befejezési lehetőségek is, hogy inkább éhen pusztulok, de nem megyek haza. Nem fogok égni az öreg előtt, mert ő megmondta, hogy ez van ilyen, hogy nem megy haza a tékozó, mert ostoba, mert megkeményedett. Inkább veszem mindent, de nem ismerem el, hogy rosszat tettem. Hát ezért olyan fontos dolog végig gondolni, hogy havonta legalább egyszer úrvacsorázunk. Mit akart Adónia? Összeügyeskedni az életét, hogy részesüljön a Dávid királyságában. Egy még magasabbra kerüljön, még nagyobb, hát mondjuk egy karriert pusson be, és nem érdekelt az, hogy mi is az Isten akarata. Noha ez jól tudta, ugye mondja is Bécsámnak, úgy fordult a dolog, hogy a testvérem élet a királyság, mert az Úr neki adta. Majd nem sikerült neki, tulajdonképpen nagyon közel került itt egy ilyen hirtelen pucshoz, vannak mások is, akik támogatják, és hát azt is tudjuk, hogyha a trónhoz jutott volna, akkor Salamon családjának írmagja sem marad. Ugye, tehát azért nem erről volt szó, hogy helyet cserélünk, hanem akkor helyi szokás szerint az ókorban ugye minden lehetséges trónkövetelőt a másik oldalról kiírtunk, és ezt Adóniával nem tette Salamon. Tehát tanulságos az ő sorsa, majdnem mindent elér, de rámegy az élete. Mert nem tisztességes alapokra építette föl a maga pályafutását, ezért végül az életével fizet. El sem vetődött benne, hogy a saját életútjáról úgy gondolkodjon, hogy vajon mi is az Isten akarata. Tehát azt gondolom, hogy meglehetősen kemény ez a történet, de vajon mi lehet a summázata, akkor hát most már végig vettük itt a szereplőket, hogy azt mondjuk, hogy na hát ők sem voltak különbek a Deákné vásznánál, akkor megnyugodhatunk. Hát nem itt van a Szentírás vége, nyilván nem Salamonnál, hanem a pontosan azért olvassuk ezeket a királytörténeteket, hogy észbe vegyük azt, hogy volt a Dávid házából származóan egy király, akit Isten fiaként és Dávid fiaként is neveztek és nevezünk, aki az életét adta az ügyeskedőkért. De akik úgymond meg akarják csinálni bármi áron az életüket. Hát érettünk, ugye, igyekezünk összeügyeskedni az életünk, mindez az Adónia is. Örökös társakká tett, ahogy Salamon nem tette Adóniát, és nyilvánvalóan jól felfogott érdekből nem tette, úgy ezt az Úr Jézus Krisztus megtette, hogy örökös társaivá tesz az ő királyságában. Hát ezért imádkozzuk ezt, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Erre nézve kérjük az ő közbenjárását, hogy úgy alakulhasson az én életpályám, hogy abban az Isten uralma nyilvánvaló legyen, hogy abban az Isten akarata nyilvánvaló legyen, és ahogy Salamon ne vérrel szerezte meg a békét, igen, Jézus Krisztus is a saját vérével, és úgy osztja meg velünk az ő életét, dicsőségét, olyan ígéretekkel bírunk, és így mondja az ige számos helyen, hogy néktek lett az örökség, néktek lett az Isten országa és a ti gyermekeiteknek. Ő adja ezt nekünk, akkor, amikor most ezeket a gyermekeket is megkereszteltük, akkor már tulajdonképpen beiktattuk őket az Isten uralmába, nem egyszerűen alattvalóként, hanem úgy, mint akik társai a Krisztusnak. És Isten így áldja meg a mi életünket, tanítson meg bennünket innen felől gondolkodni, tanítson meg bennünket arra, hogy ne csak pontokat, bajokat vagy örömöket lássunk, hanem lássunk folyamatokat a mi életünkben. Időben tudjuk kimondani a nemeket, időben az igeneket, és ennek az alapja pedig az, hogy egy kérdés van igazából, hogy vajon mi is az Isten akarata a mi életünkre nézve, mert ez az ő üdvösséges akarata, és akkor nem majdnem, és aztán meghalunk, hanem akkor igen, és megérkezünk az ő országába. Amen. A 391. énekünkkel feleljünk az ige hirdetés annak első és második versével. 391. Vedd el, Úristen! Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Te igéd az tükör, amelyben meglátjuk magunkat, és a valóságot mutatja. Fék, amelyik megállít bennünket az úton, és megköszönjük, ha most megállított egy-egy rossz döntésünkben. És olyan ösztönző, amelyik meg tud fordítani, és nem engedi, hogy elhatalmasodjon rajtunk a saját vakságunk, büszkeségünk, hanem a Te hívásod van mindebben, a Te jó akaratod van mindebben, mert szeretsz bennünket különös módon, úgy, ahogy mi ezt nem tudjuk megtenni, se viszonzásul feléd, se egymás felé igazából. Hagy könyörögjünk most a mi gyülekezetünkért, amelyik békessége az a tőled kapott békesség legyen. Hagy könyörögünk a családokért, hogy abban a békesség ne fegyverszünet legyen, hanem fölülről kapott békesség, és ami egész népünkért is könyörgünk, édesatyánk, amelyben annyi harc, annyi viszály dúl, hogy végre békesség legyen, és az értelem, az odafigyelés, az egymásra figyelés, a felfelé figyelés kezdjen el uralkodni benne. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a gyermekekért különösképpen ezekben a hetekben, amikor beszoknak egy-egy intézménybe a kezdők, iskolába, az óvodába, vagy pedig folytatják a munkát mindazokért, akikre rábíztad őket, és akik megnehezedett körülmények között is végzik a munkájukat. Hadd könyörögjünk azokért, akik megszomorodtak, mert veszteség érte őket, most különösen a gyászolók ügyét visszük elédbe, az ő vigasztalásuk és megbékélésük, el tudják fogadni, ami történt, és tőled tudják venni. Így áld meg mindnyájunkat, és kérünk a következő hetek és hónapoknak az együttes ünnepléséért, hogy abban sok-sok áldást nyerjünk, gazdagodjunk. Légy velünk, őrizd meg mindnyájunkat, Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem mindenek előtt az alkalmakat, amelyek most már kiegészültek a megszokott egyházi évnek az alkalmaival is, tehát jövő héten Először is a mai napot, tehát 4 órakor gimifi van, 18-kor házi kör van. Kedden babamama kör, 9-kor, 18 órakor biblia óra, és 19 órakor a biblia óra után kórus próba van. Én nem tudom, a kórus megegyezettemben, vagy itt van az ez itt, ugye? Jó, vagy te jó, köszönöm. Hirdetem azt, hogy szerdán 10 órakor biblia óra van délelőtt, és este 7 órakor Németh Gézáéknál van az Ádám kör, tehát férfiakat kérjük, hogy jöjjenek. Csütörtökön reggel 8-kor biblia óra van. Pénteken este 6 órakor az Ézsaiási fia toronyszobában, és 6:30 órakor pedig a nagycsoportos konfirmandusoknak az órája. Ennél később már nem lehet azt sem tenni, de hát így jön össze az iskola miatt. Szombaton délelőtt 10 órakor az kezdő konfirmandusoknak az órája van. Ugyancsak szombaton 2-től 5-ig van kóruspróba. Ez is így van? Ez jó. Tehát próbáljuk meg szabaddá tenni magunkat. Ez azért van ez az intenzitás, mert az egész októberi hónap ünnepi hónap, tehát sok mindent kell tennünk. Szombaton este 5-kor Dániel ifi a toronyszobában. Hirdettem azt, hogy jövő vasárnap, diakónei vasárnap van, és a perzsely pénz, az a Peslőrinc, Ganszkertváros, Szemere telepi templom építésre megy, aki pedig szolgál, mert cserélünk szószéket, cserélünk, az Pap Tibor Peslőrinc Kossuth téri lelkész lesz, fogadjuk őt szeretettel. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy Simon Dorka és Balla Csaba tegnap délután 3:30 órakor házasságot kötöttek, Isten áldásával sok boldogságot kívánunk nekik. Szombaton 5 órakor pedig Lukási Orsolya és Andrási Dániel tartják az esküvőiket a templomban. Hirdettem azt, hogy a mai napon megkereszteltük Szöllősi Kristófot, Nagy Bruzsina és Szöllősi Sándor gyermekét, Békési Orsolya Emmát, Tóth Emese Gabriella és Békési Tamás gyermekét, Gál Mária Grétá, Szabó Kata és Gál Tibor gyermekét, Rácz Dominikot, Szabó Ildikó és Rácz Krisztián gyermekét, Misák Anettet, Misák Ferdinándot és Misák Erika testvéreket, Zoltán Anna és Misák Ferenc gyermekeit. Isten áldását kérjük a családok életére és a gyülekezet közösségébe való részvételükre. Hirdetem azt, hogy az elmúlt hetet megelőző héten volt ugyan a temetés, de a család most van itt közöttünk, és gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom. Eltemettük Kotvics Józsefet életének 76. évében. A János evangélium a 6. részéből vettük az ígét. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Hirdettem a gyülekezetnek azt, hogy Rámer Károlyné asszonytestvérünknek a temetése csütörtökön lesz délelőtt 10 órakor az új köztemetőben. A Klein család gyászolja őt, Kleinné Zsuzsának az édesanyjáról van szó, és Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családokra. És aztán átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, a héten is lesz rendkívüli esemény, más is. Az óvoda tanévnyitó ünnepélye és a felújított óvoda épületnek az átadása lesz pénteken, szeptember 28-án 16:30 itt a templomban, majd utána az óvodában. Tehát akkor meg lehet nézni, a gyülekezet minden tagja megnézheti a felújított óvodát. Tehát fontos, hogy a gyülekezet tagjai is részt vegyenek, ezen ne csak a szülők és az óvodás gyermekek. Hívunk mindenkit a gyülekezetből az októberi ünnepségekre. Ez már a hírlevelekben megjelent. Péntekre lesz egy újabb hírlevél, ahol még részletesebben ott lesz. Külön kiemelném azt, hogy a vasárnapi ünnepi istentiszteleteken túlmenően keddenként nagyon fontos témákról, például a reformátusok, evangélikusok szerepe Budafok életében a 20. században, vagy a gyülekezetünk szerepe a családok lelki egészségébe, hálaadás helye a templomban, ilyen témákról lesz előadás és beszélgetés sorozat országosan ismert kiemelkedő előadókkal. Tehát a keddi estéket is, ha lehet, tegyük szabaddá. Ezután is hirdetjük azt, hogy a templomunk felszentelésének a 80. évfordulójából gyermekrajz pályázatot hirdettünk. Remélhetőleg van a kiáratnál talán még belőle példány, ha nincs, akkor pedig Tóth Jolánál ezeket át lehet venni, vagy én is tudok ilyeneket másolni és adni bárkinek. Ezen kívül már előre jelezzük, hogy október 13-án szombaton szervezünk egy családi napot, aminek az egyik szervezője Becker Norbert testvérünk, és át is adnám neki a szót, hogy ő ismertesse ezt. És erre is kérjük, hogy ki a idejét oszta be.
Igen. Csak nagyon röviden, Erikával már itt beszéltünk, hogy miről lenne szó. Tehát hirdetni szeretnénk erre a napra, itt az református családokat érinti, tehát a gyülekezetünk családjait érinti. Hirdetnénk egy sütisütőversenyt, amire lehet jelentkezni, szintén szerintem Erikánál lehetne jelentkezni, ott ül a padban egy perc rájfő, hogy lássák, hogy te vagy. Szóval nála lehet jelentkezni, így családonként, és akkor lehetne így nevezni sütisütő bajnokságra. Aztán lesz még foci bajnokság, ahol pedig ötfő csapatokat várunk a különböző családok gyerekeiből összetoborozandó családok kapcsán. Felnőttek is jöhetnek, nyilván így van, tehát a presbiter testvérek, cserkészek és mindenki, aki szeretne focizni velünk. Aztán lesz pingpongverseny, lesz íjászat, akkor lesznek itt ilyen családi ügyességi versenyek, ahol pedig ilyen 4-5 fős csapatokat várnak majd, és várunk majd. Bővebb információkat majd mindig fogunk vasárnap hirdetni, csak azért szólunk már ennyire előre, hogy lehessen tervezni. Tehát szombaton 13-án családi nap a gyülekezetben. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. A 246. dicséretünket keresjük befejezésül. 246. dicséretünk. 4 versét énekeljük, amelyik mindjárt kikeresem. Adj Úristen nékünk szent lelket. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítván és intén egymás oltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával az engedezmén a ti szívetekben az Úrnak. Amen. Áldás békesség.